Pedig már úgy sok mindent érintettünk, még ugye az előadásnak az ívének a közepén tartunk, főleg úgy, hogy el vagyunk csúszva. Tehát most a negyedik előadáskor kezdem meg a harmadik előadást. Pont nem érek rá, de eddig nyugodtan. Ugye eddig beszéltünk arról, hogy az Isten lelke hogyan kommunikál vajon, vagy hogyan nem. A módszereinknek a kérdés, hogy mi milyen módszereket alkalmazunk, vagy milyeneket nem, stb. És ugye a tegnapi nap pedig a terv akadat megkülönböztetést akartuk tisztázni, hogy aminek tulajdonképpen a lényeg az akart lenni, hogy ugye ne keverjük össze azt, hogy most tulajdonképpen mi a mi felelősségünk és mi nem az. Tehát ennek az egésznek a lényege ez volt tulajdonképpen, hogy az Isten az akaratát azt kijelentette. És ránk az van bízva, hogy ezt az akaratot betöltsük. És egyébként ennek az akaratnak a betöltésében Isten lelke segít, tehát még ebben sem vagyunk egyedül hagyva. Tehát ez fontos, hogy ezt ne úgy értsétek, hogy ami a mi felelősségünk, azt nekünk egyedül kell erőlködni, meg kiszerencsétlenkedni magunkból. A Szentlélek ajándéka pont azért van, hogy vele együtt töltsük be az Isten akaratát. De az életünknek van egy nagy terve, amit Isten egyszerűen végig visz az ő kegyelméből, szeretetéből, és egy csomó olyan van ebben, amit mi nem tudunk befolyásolni. Amit nem kell lekérdeznünk, hanem egyszerűen csak bizalommal rábízhatjuk Istenre. A mai napon, hogy ebben a következő két előadásban arról szeretnék beszélni, hogy szerintem ez egy őrült fontos kérdés, hogy hogyan kerülünk mi az Isten lelkének a hatása alá. Mert eddig azt tisztáztuk, hogy miben áll az Isten lelkének a munkája, vagy hogyan kommunikál. De szerintem az őrült fontos, hogy mégiscsak hogyan kerülünk az Isten lelkének a hatása alá. Talán ez a legfontosabb kérdés. Mert értitek, hogyha ha sikerül ezt megélni, akkor tulajdonképpen úgy is megéljük azt, amit érdemes. Vagy amit Isten akar. Tehát ez egy kulcskérdés, hogy hogyan kerülünk a lélek vezetése alá. Ugye ennek az előadásnak a címe az, hogy Isten lelke a kegyelem uralmát hozza el az életünkbe. Nézzük meg, hogy mikre gondolok én. Egy következő tévhit szerintem az Isten lelkével kapcsolatban, hogy az Isten lelke hatása alá úgy tudok kerülni, hogy így vagy úgy, de valahogyan megdolgozom érte. És ennek a megdolgozásnak nagyon sokféle változata lehet, ez függhet gyülekezettől, felekezettől, egyéni kegyességtől, stb. De érdemes feltennünk mindannyian magunknak leginkább a kérdést, hogy vajon mi mit gondolunk arra, hogy miket szoktunk csinálni, vagy abba hagyni, vagy mit, hogyan próbáljuk elérni azt, hogy mi az Isten lelkének a hatása alá kerülünk. Amikor érezzük, hogy nem vezet, vagy nem értjük, vagy nem vagyunk a lélekkel teljesek, ugye ezt is sokféle terminológiával ki lehet fejezni ezt az állapotot. És azt látom, hogy noha a böjt, az imádság, a csendesség, a bibliaolvasás, a szolgálat, a mások előtti alázat, a belső megjavulás, stb. Ezek mind-mind jó dolgok, és Istennek kedves dolgok, de valahogy újra és újra belecsúszunk abba a hitbe, vagy abba a gondolkodásba, hogy tulajdonképpen ezekben először teljesítenem kell, azért, hogy megkaphassam a léleknek az ajándékát, és a lélek hatása alá kerüljek. És tulajdonképpen ilyenkor a tapasztalati szinten visszamászunk a törvény alá. Nem a kegyelemből éljék az életünket, nem a kegyelem uralma alatt vagyunk, tapasztalati szinten, hanem a gondolkodásunkban, a hitvilágunkban visszamászunk abban a régi szövetségbe, a törvény szövetségébe, ami úgy szólt, hogy először az embernek teljesítenie kell, és utána Isten megadja a jutalmat. És tulajdonképpen ezt a logikát elkezdjük alkalmazni az Isten lelkének a munkájára is, és akkor ilyenek hangozhatnak el esetleg, hogy ha böjtölsz egy nagyot, akkor az Isten lelkének a hatása alá kerülsz. Imádkozz hosszan, imádkozz többet, és akkor majd az Isten lelkének a hatása alá kerülsz. Ne gondolkodj ezen, csak szolgálj, és majd akkor Isten lelkének a hatása alá kerül. Mindegy, hogy tök szarul érzed magad, csak szolgáljál, az a lényeg, mert attól megy a szekér. És majd az Isten lelke ezt megáldja azzal, hogy majd valamikor útközben csatlakozik. De vegyétek észre, hogy van itt egy alapvető logikai hiba. Hogy ezeknek a cselekedeteknek nem az eredménye a lélek vezetése, meg a lélek munkája, hanem a lélek munkája az imádság, meg a szolgálat, meg a csendesség, meg mindent, amit felsoroltam. Értitek? Tehát már itt lehet látni, hogy valami ezzel a gondolkodásmóddal nagyon nem stimmel. Viszont akkor ez azt is jelenti, hogy nem az a lélek útja, hogy nekem előbb ezeket a dolgokat teljesítenem kell, meg kell érte dolgoznom, hogy majd a lélek hatása alá kerüljek. Annak ellenére, hogy ezek mind fantasztikus dolgok. De a lélek, tehát gondoljatok bele, hogy Pál apostol egy helyen, meg Júdás levelében benne van az, hogy imádkozzatok a Szentlélek által. Na de értitek, ennek az a logikája, hogy ugye eleve a Szentlélek által imádkozol. Tehát nem az a logikája, hogy az imádságoddal megdolgozol azért, hogy majd egyszer az Isten lelkének a hatása alá kerülj, hanem eleve már az imádságod a léleknek a munkája. Jó, de akkor az imádság mégsem lehet a lélek megszerzésének az eszköze, vagy a... Értitek? Hiszen eleve a lélek által imádkozik. Tehát az a kedves imádság, amikor a lélek által imádkozunk. És megéljük azt, hogy a lélek által van a csendességünk, stb. Hát úgy érzem, hogy nagyon sokszor az ember visszacsúszik ebbe a törvénynek a logikájába. És ez azért van, mert van egy kiváló csendességünk, megéljük a Szentlélek munkáját, kegyelemből, megszólít az Isten, tele vagyunk örömmel, tele vagyunk szeretettel, és utána, mivel ezt éltük meg, megpróbáljuk újra előállítani ezt az élményt. És mivel látjuk, hogy ez ugye a csendesség közben történt, ezért mindenkinek, meg magunknak is azt mondjuk, hogy csak tartsák csendességet, és akkor majd jön a lélek ajándéka. Pedig az, amikor jó volt a csendességed, akkor nem ezt élted meg, hanem a fordítottját. Hogy eleve tele voltál Istennel, eleve a kegyelemből éltél. Eleve a lélek hatás alatt voltál, és ezért nagyszerű volt a csendességed. A Róma 5.21-et, illetve a Róma 6.14-et hadd hozzam a figyelmetekbe, vagy most nem üteszem a kifejezést, felhívnám rá a figyelmeteket. Ezt nézzük meg a Róma 5.21-et. Már mondjuk maga a kifejezés már elhangzik. Most a gondolatmenetet nem olvasom föl, csak ez egy gondolatmenetnek a vége, hogy a 21, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, most ezt léci hagyjuk, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus a mi Urunk által. Ugye a mondatnak az első tagmondata az ugye arról szól, hogy mit él meg az ember Ádámban. A bűnnek az uralmát, a halálnak az uralmát, stb. Tehát a szakasz erről szól az egyik fele. De a másik fele meg arról szól, hogy aki Jézus Krisztusban van, és ti, akik megtértek, akik hisztek az evangéliumot, ti Jézus Krisztusban vagytok, mindig Jézus Krisztusban vagytok, akkor ti a kegyelem uralma alatt vagytok. És szerintem a kegyelemmel van egy olyan típusú rossz elképzelés, ahogyan beszélünk róla, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mintha úgy fognánk fel a kegyelmet, mint amikor a szüleink zseppénzt adtak nekünk. És akkor vagy hetente, vagy naponta, vagy havonta, így lehet, hogy egyrészt úgy időnként úgy rendszeresen is kaptunk, aztán mikor kikönyörögtük, akkor kaptunk még egy kicsit belőle. És akkor ugye a kegyelemre is úgy hajlamosak vagyunk így gondolkodni, mint hogy a kegyelem az mondjuk egy ilyen kis labdák lennének az Istennél, és akkor az Isten így időnként így dob egyet. És akkor hát vagy elkapod, vagy nem, de hogy és akkor valakinek naponta dobálja, valakinek csak havonta, vagy úgy érezzük, hogy nekünk már évek óta nem dobott semmilyen labdát. Csak vegyétek észre azt, hogy ebben a szövegben az apostol a kegyelemről nem így beszél. Tehát nem egy ilyen részek szerint való módon, meg így darabokba dobálgatja Isten nekünk a kegyelmet. És akkor ugye ott van az ember, hogy most vagy megkapom, vagy nem kapom meg a kegyelmet. Hanem azt mondja, hogy Jézus Krisztusban van a kegyelem, Jézus Krisztus ott uralkodik most a mennyben, És benne ez a kegyelem uralkodik az életünk felett. Tehát a kegyelemről mondjuk sokkal jobb hasonlat mondjuk a napsütés. Hogy teljesen mindegy, hogy mi van a Földön. Hogy alszunk, vagy ébren vagyunk. Hogy felhőse az ég, vagy nem felhős az ég. Hogy látjuk-e a napot, vagy nem látjuk. Hogy éjszaka van, vagy nappal. A nap az süt. A felhők felett mindig süt a nap. Richards a könyvében, a Kegyelemről című könyvében. A kegyelem az ilyen. Az Isten kegyelme olyan, mint a levegő. Hogy egyszerűen csak járunk benne, és kibeszívjuk. És az esetek 90-95%-ában, vagy még többen, ugye ez még csak nem is tudatosul bennünk. Pedig szívjuk be ki, átáramlik rajtunk. És ezeket a hasonlatokat azzal szemben mondom, ezek az ilyen darabos gondolkodás. Hát, hogy a kegyelmet, azt a kegyelmet, amit kaptunk Krisztusban, ne ilyen darabosan képzeljük el, hanem az, hogy uralkodik az életünk felett. A másik pedig, hogy ugye adódhatna a kérdés, hogy miért kell szembeállítani a törvényt a kegyelemmel. Hogy miért van ez a szembeállítás? Azért van ez a szembeállítás, mert az apostol is szembeállítja. És most erről olvastam a Róma 6.14-et. Nagyon vadállítást tesz itt Pál. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. A bűn nem fog uralkodni rajtatok. Mert nem a törvény, most nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ez az egyik igevers talán a kulcsa annak, hogy a bűnnel szembeni harcnak, vagy nem tudom én, hogy fejezem ezt ki. Hogy itt nem kevesebbet állít az apostol, hogy Krisztusban nem szükségszerű, hogy a bűneink és a visszatérő bűneink uralkodjanak rajtunk. És miért? Mert nem a törvény szövetségében vagyunk, nem a törvény alatt vagyunk már Krisztusban, nem a mózesi szövetségben éljük az életünket, hanem Jézus Krisztusnak a szövetségében, a kegyelmi szövetségben. És a két szövetségnek egészen eltérő a működési dinamikája. A törvény szövetsége tényleg mindig úgy működött, mert ez volt kijelentve, hogy ha az ember teljesít, ha teljesítesz, akkor az Isten majd megjutalmaz. Ha nem teljesíted a parancsolatait, akkor megjönnek az átkok. 5 Mózes 28. Nézzétek meg, ez van a törvény szövetségében. És egyébként mind a mai napig nagyon sokszor ezt a logikát követik, és követjük Istennel kapcsolatban. Ha tizedet adsz, meg ezt csinálsz meg, akkor majd jólétben fogsz élni, akkor majd Isten gazdaggá tesz. De ugyanez a logika más felekezetekben meg, hogy ha tartasz csendességet, meg jó sokat imádkozol, akkor majd az Isten megáll téged, vagy vezetni fog. Ez megint ugyanaz a logika. Vagy ha nem, hát, ha nem tartasz csendességet, akkor ne csodálkozzál, hogy ez egész napod átkozott. Megint a törvény logikája. Ez mind-mind a törvény szövetségének a logikája. Pál apostolnak nem ez a logikája. Olvassátok el az Efezus 1.3-at. Krisztusban megáldott minket a mennyei világának minden lelki áldásával. Pont. Minden áldás, ez azt jelenti, hogy a kegyelem szövetségében minden létező áldást, amit meg lehetett kapni Krisztusban, azt mi már megkaptuk. Már a miénk. Minden keresztjéné eleve már. Az lehet, hogy nem ezt tapasztaljuk, vagy nem ezt érezzük a hétköznapjainknak a során. De erre nem az a megoldás, hogy az ember megpróbál megdolgozni érte, hanem hogy visszamegy a jó öreg evangéliumhoz, meg a jó öreg kegyelemhez. De hát Krisztusban már eleve az enyém. Mit akarok én megszerezni? Emlékeztetni magamat arra, hogy én már meg vagyok ajándékozva vele. Ja, Róma 7-ben van az, hogy csak ne lógjon itt ez az igeves. Róma 7-et, hogyha elolvassátok, azért állítja szembe a törvényt meg a kegyelmet az apostol, mert a törvénynek van egy olyan kontraproduktív hatása, hogy a parancsolatok felszítják bennünk a bűnt. Tudjátok, ez az a típus, mint amikor van a kisgyerek, és akkor ne menj oda, és rohan a felé. És a test, meg a törvény, a szársz, meg a törvény, amikor találkozik, Nem az váltja ki a parancsolatok, hogy tartsál csendességet, ne öljél, ne lopjál, ne paráználkodjál. Önmagában ezek nem azt váltják ki az emberből, hogy jó, akkor nem. Hanem az, hogy az ember még jobban akarja azt, ami tiltva van. Felszítja a kívánságot a törvény. Ezt írja a Róma 7-be Pál. És ezért érdemes, hagyjuk már ebből a szempontból a törvényt, és éljünk a kegyelem uralmába. És akkor nem lesz ez a dinamizmus. A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. A törvény felszítja a bűnt, de mi már nem vagyunk a törvény alatt. Mi kegyelemből élünk. Mi abból élünk, hogy Krisztusban eleve már mindent megkaptam, amit Istentől meg lehetett kapni. A Szentlélekkel együtt. Mindent. Ilyen értelemben mindent. Gondoljatok bele, hogy azt azért elég következetesen szoktuk képviselni, hogy ugye Jézus munkáját, meg az üdvösséget ugye nem előzi meg semmi emberi munka. Ugye kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem cselekedetekért van, hogy senki se kérkedjék. Ugye még talán el is mondjuk az Efezus 2:8-9-et. De gondoljatok abba bele, hogy de akkor a Szentlélekre ugyanez érvényes. Tehát, hogy a Szentlélekről nem kell a fordító, értitek, hogyha Jézus úgy munkálkodik, hogy eleve kegyelemből, és nem lehet az üdvösségért megdolgozni, az Isten második személye. Akkor az Isten harmadik személyével kapcsolatban miért gondolnánk a fordítottját? Ő is ugyanúgy kegyelemből működik. Nem kell kiérdemelni, nem kell megfelelni, nem kell teljesíteni azért, hogy ő bennünket vezessen, hogy a hatása alá kerüljünk. A lélek vezetése esetleg szolgaságba taszítana. De a megtérésem után, egy olyan 8-9 év után a megtérésemtől számítva meghallottam egy kifejezést, vagy valahol olvastam, most ez lényegtelen. És ez a kifejezés az volt, hogy az evangéliumi szabadság. És amikor ezt a kifejezést megláttam, akkor egyszerűen elámultam, hogy micsoda, milyen evangéliumi szabadság. Nekem az evangéliummal addig az kötődött össze, hogy hát mit kell csinálni a gyülekezetbe, szolgálni. Mi most már megtértünk, elfogadtuk az evangéliumot, és akkor szolgáljál. És a szolgálattal kapcsolódik össze teljesen az evangéliumnak az üzenete, a szolgasággal. És akkor jön ez a Luther Márton, akin én ezt olvastam, és van egy ilyen, hogy az evangéliumi szabadság, és teljesen lehidaltam, hogy ez mi. Mi a fene ez? Mi ez az evangéliumi szabadság? Ugye belementem, sokat olvastam őt is, meg más is ezzel kapcsolatban, és hát rengeteg új, izgalmas igazságot fedeztem föl. Most ide jöttem az igeverseket, amiket érdemes megnézni. Ugye akár a 2 Korintus 3:17, hogy ahol az Úrnak lelke van, ott van a szabadság. És ezt egyébként a törvénynek a kontextusába írja. Hogy a törvény az kárhoztat, de a lélek az pedig elhozza a belső szabadságot. Vagy nézzük meg az 1 Korintus 9:19a, az elejét. Pál apostol írja. Bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem. Hát a vég az ismerős. Mert ugye szolgálunk a gyülekezetben egymásnak. De mi ez, ami az elején van? Bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, írja az apostol. De ez az evangéliumi szabadságnak az egyik aspektusa. Hogy azt mondja Pál, hogy én Krisztusé vagyok, én Krisztushoz tartozom, és ebből van egy lelki belső szabadságom, hogy én nem függök senkitől és semmitől. Bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, én ezt a szabadságot szeretetben arra használom, hogy titeket szolgáljalak. De én nem a ti szolgáitok vagyok ebből a szempontból. Én szabad vagyok belülről. Az emberektől való szabadság. Aki Krisztusban van, az van egy alapvető szabadsága minden embertől. És minden emberi véleménytől. Mert ez inkább ezen a szinten jön be. Hogy mindenféle véleményt mondanak rólunk az emberek. És ott érződik, hogy most rabjai vagyunk-e a véleményüknek, vagy sem, hogy ugye hogyan reagálunk. Rettentően meg tud sértődni az ember. elrontja az egész napját, síró görcsöt kap, kinyílik a picska a zsebébe, leüvölti a fejét, átmegy passzív-agresszívba. De értitek, ezek a reakciók csak a szívnek a tünetei. Mert a szívben ott van az, hogy azért, mert én valójában hagyom, hogy a rabja legyek az ő véleményének. De az evangélium által én Isten szeretett gyermeke vagyok. Örök életem van. Krisztus igaznak nyilvánított engem. Szent vagyok és szeretett, ahogy Pál apostol írja az Efezus 5-ben. Így szólítja meg a gyülekezeti tagokat, nem úgy, hogy bűnösök, hanem hogy szentek és szeretettek. Az én életem Isten véleményétől függ, nem az emberek véleményétől, és ez ad egy alapvető szabadságot. De ez nem az a szabadság, hogy most akkor mindent szarjál le. Értitek? Mert ez nem az a típusú szabadság, ez egy belső szabadság attól, hogy engem én nem függök a véleménytől, mert tudom, hogy Isten véleménye számít. És egyébként pont ez a szabadság az, amiben meg tud születni a valódi szeretet. Mert amíg rabja vagy az emberek véleményének, addig szeretni sem tudod őket. Mert csak vagy megfelelni akarsz nekik, vagy harcolsz az ellen, hogy megfelelj nekik. De nem szereted őket. Ha megvan ez az evangéliumi szabadság, akkor ott vagyok a házasságomban, és mond vicus nekem valami olyat, ami elvileg nagyon is fájhatna. És ott eldől a kérdés, hogy mi van a szívemben? Hogy visszamegyek-e a jó öreg evangéliumhoz? Hogy lehet, hogy a feleségem, akit szeretek, akinek nagyon fontos a véleménye, most nem kell, hogy kiakasszom, hogy feldühítsem, vagy hogy depresszióba nyomjon. Mert alapvetően szabad vagyok a véleményétől, és ezért szabad vagyok arra, hogy meghalljam azt, amit tulajdonképpen mondani akar. Szabad vagyok arra, hogy ne szívjam merre a véleményét. És nagyon sokszor nem is mond valamit időnként a másik, hanem tudjátok, amikor így a lelkületével üzen valamit. Ugye ezt mi férfiak úgy szoktuk kifejezni, hogy olyan tiszteletlenül beszélt. Lehet, hogy érted, csak arra hívta a figyelmedet, hogy a zoknidat ragd már nem tudom én egy méterrel odébb. Ami ugye nem egy markáns üzenet egyébként, tehát nem egy nagy dolog egy zoknid egy méterrel odébb rakni. De ugye meghallja az ember ezt, hogy ragd már a zoknidat egy méterrel odébb, és fölmegy benne a pumpa. És rohadt ideges lesz. Elgondolkozott már valaki azon, hogy ezen mi olyan idegesítő? Hogy egy 5 dekás zoknit arrébb kell rakni 2 méterre? Ezen mi az idegesítő? Értitek, ezen az az idegesítő, hogy nem az zokniról megy itt a izé, hanem arról megy, hogy én azt hallom ki, hogy ő tiszteletlen, ő mit szól bele, miért akar engem kontrollálni, miért nem tisztel engem, és különben is ez azt az identitást adja nekem, hogy én egy szarfél vagyok. Ő csak annyit mondott, hogy el kéne rakni azt a rohadt zoknit. Semmi probléma, van a nagyvilág, süt a nap, örök életünk van, szeretett gyermekek vagyunk, az oknit meg arrébb kéne rakni. Tehát, hogy ennyi az egész, de amikor a szituációban benne vagyunk, akkor valahogy nem ez jön át. De azért nem ez jön át, mert merre szívjuk. Ez jelenti azt, hogy egyszerűen megfeledkezünk az evangéliumban, megfeledkez az ember, ki vagy te Krisztusban. Az Atya jobbján ülsz és uralkodsz, Efezus 2-4, azt hiszem, vagy 5, nézzétek meg. Krisztusban ott uralkodsz pneumatikus lelki értelemben, az Atya jobbján Krisztussal együtt, ezt állítja Pálot, ezt az apróságot, mondja a gyülekezetnek. Akkor talán ez az Úr alibi sakatja az okniát. Mert nem akasztja ki, nem mozdít ki az identitásomból. Meg nem azt hallom ki belőle, miért kell nekem azt kihalni ebből a mondatból, hogy én szarfér vagyok. Mert nem is ezt mondta egyébként, mert akkor már legalább mondta volna ezt, de nem. De az esetek többségében nem ezt mondja, hanem csak mond esetleg valamit a másik nekünk. És merre szívjuk. Mert ez azt mutatja, hogy úgy tűnik, hogy ennyire rabja vagyok a véleményének. De mi már megkaptuk azt az ajándékot, tehát nem megharcolni kell, hanem eleve megkaptad azt az ajándékot, hogy szabad vagy az emberek véleményétől, hogy ne szívd merre, hogy nem befolyásolja az identitásodat. és ez szabadít föl a szeretetre. Pár szabadságát használja a szeretetre. Ugye még erre a szóra is felhívnám a figyelmeteket, hogy mindenkinek szolgájává tettem magamat. Tehát, hogy ott, ebbe is ott van, tehát, hogy még csak nem is az, hogy Isten tett engem a ti szolgátokká, hanem engem Krisztusban felszabadított, és én ezt a szabadságot úgy értem, hogy én önként és dalolva azt mondom, hogy most segíteni fogok, most szolgálni fogok. Mert ez az evangéliumi szabadság. Az 1 Korintus 4:3-4-et, hogyha elolvassátok, akkor ugyanerről beszél. Mit nézzünk még meg? Ugorjunk, vagy menjünk tovább, érdemes megnézni ezeket az igéket is. Csak így mindenféle ezek az igeversek ilyen példákat hoznak arról, hogy nem vagyunk az ördög uralmas alatt sem, nem vagyok az állam, valamilyen értelemben nem az államtól függ a keresztény ember, ugye ez az Akts előtt 29, amikor az apostolok ugye simán azt mondják, hogy nem az embereknek kell engedelmeskedni, hanem az Istennek. Tehát az állam, ha mond valamit, ami nem, akkor nem kell neki engedelmeskedni, mert szabadok vagyunk, mert mi Istentől függünk, stb. Most ezt nem fejtem ki. Egy következő, ez a bűn körül való forgásnak az állapota. Hogy mintha Isten lelkének a vezetése alatt állandóan a bűn és annak elkerülése körül kell forognom. Mert hát ugye a lélek ugye mit csinál? Ugye ezt írja a Biblia, ugye a test ellen harcol, és ezért kialakulhat bennünk az a rossz kép, hogy a keresztény élet az egy ilyen bűnvadászat. És akkor állandóan a bűneim vannak a szemem előtt, állandóan körülöttük forgok, a visszatérő bűneim közül ezek lenyomnak, szégyent keltenek bennem, stb. Tehát nincs is túl sok jó eredménye, hogy állandóan ez jár a fejembe. És azt érdemes megérteni, hogy a kegyelemben az van benne, hogy mi Krisztusban vagyunk. Hogy minket Isten egyszer és mindenkorra megtisztított a bűneinktől. Tisztává tette a lelkiismeretünket, hogy tiszta lelkiismerettel élhessünk. Hogy éppen arra vagyunk szabadok, ugye ezt a Róma 6:14 is erről beszél, hogy ne a bűn körül forogjon, hogy a bűn ne uralkodjon rajtam, hanem hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek körül forogjak. Erre vezet el bennünket Isten lelke. Hogy ne a bűneimet lássam, még akkor is, ha vissza is térnek, hanem láthassam az Atya ígéreteit, az, hogy ki vagyok Krisztusban, és az, hogy a lélek mit akar bennem munkálni. És amikor ezek a gondolatok forognak az ember fejében, akkor vagyunk a lélek hatása alatt. Nem olyankor, amikor a bűneink járnak az eszünkbe. Pedig az is olyan kegyesnek tud tűnni, nem? Tehát olyan kegyesnek, meg istenfélőnek tűnik egy olyan ember, akinek már mondjuk 3 napja azzal telik, hogy ő valakit nagyon megbántottam, és nagyon rossz, és állandóan visszatérés, és ezzel foglalkozom, és bűntudatom van, és stb. És ilyenkor arra van szükségünk, hogy ember, tesó, emlékezz, egyszer s mindenkorra örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Krisztusban egyszer és mindenkorra örökre tökéletesek vagyunk. Nem kell a bűn körül forogni. Nem kell, hogy a bűntudat mardosson, hogy a bűntudat lehúzzon. Mert eltörölte a bűneinket. A háta mögé vetette, a tenger fenekére vetette, ezek most ilyen ószövetségi hasonlatok. És ez mind igaz. Ez van a kegyelem uralma alatt, ezt élhetjük meg. És ennek van a fordítottja is, hogy az előzőben azt állítottam, hogy szabadok vagyunk nem a bűn körül forogni, vagy a bűnnel épp nem foglalkozni. Csak ugyanakkor vegyétek észre, hogy a szabadság az mindig két oldalú. A következő tévhit az így szól, hogy csak semmi önvizsgálat. Mert ilyen keresztényekkel is találkozom, hogy hát mindenkit önvizsgálatot tartani, hát mindig Istennel vagyunk elfoglalva, nem kell itt szembenézni a múltunkkal, nem kell szembenéznünk a szárcunk, az régi bűnös természetünknek a működésével, stb. De értitek, aki Krisztusban szabad, az szabad arra, hogy ne foglalkozzon vele, és szabad arra is, hogy elgondolkodjon rajta. Ez az igazi szabadság. Szabad vagyok arra, hogy a másik megincsen. Szabad arra, hogy miért rontottam el azt, és hogy átgondoljam, de szabadon. Nem úgy, hogy rabja vagyok a bűntudatnak, hanem felszabadult lelkiismerettel, tisztán, hittel, egyszerűen átgondolom, hogy hogy működik az én bűnös természetem. És hogy beismerem. Szabad vagyok arra, hogy beismerjem, hogy igen, hát most testies voltam. Most a test cselekedetét teremtem. Ez nem helyes. Szabad vagyok erre. Ugye több mindentől is megfosztjuk magunkat, amikor megfosztjuk ettől az evangéliumi típusú önvizsgálattól. Hármat írtam föl. Az egyik az az, hogy az ilyen önvizsgálat, vagy akár a múltnak a feltálása, az azért tud nagyon fontos lenni, nem önmagában, hanem azért, mert hogyha megértünk dolgokat önmagunkból vagy a múltunkból, akkor az egy óriási lehetőség arra, hogy megértsük arra az evangéliumot. Tehát ha valaki megérti például, hogy mondjuk az egész életemet úgy élem, hogy az apámnak akarok megfelelni. És eddig ez nem tudatosult benne, de egyszer erre rájön. Te jó ég, én egy csomó döntés valójában a rejtett motivációm az, hogy én még mindig az apámnak akarok megfelelni, pedig már lehet, hogy meg is halt. És akkor ezzel kapcsolatban az ember megértheti az evangéliumot, de hát Peti vagy valaki. Nem, az evangélium az az, hogy nekem már nem kell megismételnem azt, amit nem kell megfelelnem az apámnak. Megszabadulhatok ettől a gondolattól. De amíg nem tudatosul, amíg nem vagyunk szabadok arra, hogy ezt tudatosítsuk, akkor az evangéliummal sem kötjük össze, és nem, esetleg nem történik meg a gyógyulás. Mert így lehetne meggyógyulni. Hogy az ember rájön a problémára, és megérti rá, hogy mi az evangélium. Hogy de hát én Istené vagyok. Én miért az apámnak akarok megfelelni? Én nem az apámé vagyok. Én Jézusé vagyok. Én neki szeretnék megfelelni most a szónak a jó értelmébe. Nem az apámnak. Azt teszem, ami neki kedves, és nem az apámnak. És én ezt a szabadságot már megkaptam. Nem kell a múltam fogságába élni. És nagyon sokféle példát lehetne felhozni erre. Egy másik, hogy az emberi kapcsolatainkban. De nagyon tudunk óckodni ettől, hogy igazán őszintén és személyesen beszéljünk önmagunkról. Közösségbe, társaságban. És mondjuk ki, hogy azért, mert nem akarjuk, hogy beszóljanak, nem akarunk megszégyenülni, nem akarjuk elveszíteni a rólunk kialakított képet, nem akarunk, ez egyszerűen büszkeség van e mögött. És közben meg, én most már egyre több olyan közösségbe veszek részt, ilyen kis csoportokba, mentori csoportokba, ahol megtörténik az, hogy igazán őszintén beszélünk egymással. És rohadt jó élmény. Baromi jó. Egyszerűen ott lehet érezni az Isten lelkének a munkáját. Hogy az evangélium felszabadít bennünket arra, hogy őszintén beszéljünk egymással. És tudjátok, hogy milyen jó élmény? A szívetek mélyén egyébként ti is erre vágytok, biztos vagyok benne. Hogy mindannyiótokat zavar, amikor a kapcsolat egy ilyen felszínes izé. És nem nyílunk meg egymásnak. Mert félünk a megszégyenülésünk, félünk az emberek véleményétől, mert ez van mögött, mi más mögötte, ezek a dolgok vannak mögötte. De az evangélium pont ezt gyógyítja meg, hogy én szent vagyok, én szeretet vagyok, én igaz vagyok. És ezért őszinte lehetek akár másokkal is. Őszintén elmondhatom azt, hogy én mivel küzdök, mert nincs vesztenivaló. Mit veszíthetnél el? Sosem fogod elveszíteni azt, aki vagy. Sosem fogod az értékedet elveszíteni, mert te mérhetetlenül drága vagy Isten számára. Nem veszítheted el az értékedet. Attól, mert egy adott dolgot elmondasz magadról, vagy meg kiborulsz egy közösségbe. Megosztod a személyes fájdalmaidat. És én értem azt is, mert ilyenkor szokott az a válasz jönni, szerintem néhányan biztosan ezt is gondoljátok, hogy jó, de olyan reakciók tudnak jönni. Olyan bunkok tudnak lenni a testvérek. És ebben van igazság. Ebben van igazság. Csak én azt állítom, hogy értitek, hogy az evangéliumban, az előbb beszéltem róla, hogy benne van az a szabadság, hogy tudok erre, hogy nem sértődöm meg. Hogy nem bánt ez már engem annyira. Mert az Isten értékelésével, az Isten szeretetével vagyok tele, és ezért nem bánt az, hogy a másik esetleg bunkon reagál. A másik meg, hogy ezt bölcsen érdemes csinálni. Nem azt mondtam, hogy vadidegeneknek, vagy a gyülekezetben a legnagyobb ellenségednek csinált, de nem igaz, hogy a gyülekezetben nincs 3-4 ember, vagy egy jó barátnői kör, ahol nem lehetne ezt megélni az Isten lelke által. Akiknél esetleg kevésbé félek attól, hogy kidumál, meg pletykál, általában ez a legnagyobb félelmünk, hogy minket kipletykálnak. Jó, akkor ne, akkor szabad vagy nem neki mondani. Érted, aki kipletykál, annak nem mond, de ennyi a megoldás. De értitek, erre való hivatkozással nem érdemes magunkat megfosztani attól az élménytől, hogy ott vagy egy közösségben, és nem mondod el, hogy mi van benned. Nem mondod el az igazi problémát, hanem így teologizálgatsz, vagy igékkel dobálózol, vagy nem tudom, hogy mit csinálsz helyette. Mert egyébként ilyenekkel is megpróbáljuk csak elfedni önmagunkat, meg eltakarni, meg elbújni mögé. Miközben ott van a szabadságunk, elmondom, hogy én ezzel küzdök. És egy következő, ami az önvizsgálathoz tartozik, hogy az önvizsgálat nyilván szervesen összefügg az önismerettel. És ahogy majd látni fogjátok később, az én verziómban, hogy hogyan hozunk döntést a Szentlélek által, az egyik fontos támpont az épp az önismeret. De hogyha lemondunk az önismeretről, lemondunk az önvizsgálatról, akkor hogyan fogunk mi a Szentlélek által önismeretre jutni, amit éppen a döntéseinkben tudnánk felhasználni, hogy én tudom, hogy milyen vagyok, vagy milyen nem vagyok, mi a gyengém és mi az erősségem. Mert ez a bölcs döntéshozásnak az egyik alapja, az önismeret. Én ezt szoktam látni egyébként emberekben, amikor beszélgetek olyanokkal, akik nagyon, nagyon szélsőségesen ezt a Isten lelke konkrétan vezet engem típusú módszert élik meg, mert ugye ebben a verzióban gyakorlatilag hát Isten lelke majd úgy is megmondja, hogy most jobbra vagy balra, minek itt ismerni önmagamat. Mert úgy is meg van mondva, tehát akkor ez egy ilyen fölösleges kör, hogy most én ismerjem meg önmagamat, és ezt egyébként akár még el is szokták ismerni, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Hát az Isten lelke úgy is megmondja, hogy most balra vagy jobbra. Akár a párválasztás során is nekem ott volt az első kapcsolatom, és félelmetes, hogy mennyire én magam se tudtam, hogy én ki vagyok, milyen ember vagyok, mire van nekem szükségem, mi a gyengeségem, és belementem egy olyan kapcsolatba, ami egyszerűen csak simán azért nem működött, mert két totál különböző ember bizonyos szempontból meg túlságosan is egyeztünk a rossz dolgokba. És ezért felerősítettük egymásba a rosszat. És pont ez a kapcsolat, most már így utólag azt mondom, hogy Isten azért engedte meg ezt a kapcsolatot az életembe, mert egy csomó önismeretre vezetett el ezáltal. És utána már azzal az önismereti infókkal láttam meg Vicust, hogy hoppá, itt ragyog valaki, aki sokkal jobban passzolhatna hozzám. De ennek a döntéshozatnak ez egy markáns pontja volt, hogy közben megismertem ő. Amíg nem ismertem magamat, belementem egy olyan kapcsolatban, amiben nagyon nem kellett volna, így emberileg szólva. Hála Istennek, Isten kegyelmes volt, ezáltal önismeretre segített, és utána már egy sokkal jobb döntést tudtam hozni. No, akkor a negyedik előadásra térjünk rá. Isten lelke és az evangélium gazdagsága címet viseli. A kegyelem uralmáról volt szó, egyébként az evangéliumnak a szerves része, csak most más aspektusokból szeretnék erről beszélni. Na, egy következő tévhit, ez inkább egy jelenségnek a leírása akar lenni, hogy úgy képzeljük el a Szentléleknek a munkáját, vagy az a vezetését, hogy olyan, mint a gömbvillám. Tehát, hogy így vagyunk, és akkor majd így a Szentlélek így majd egyszer csak így fölbukkan, beszáll az ablakon, és akkor eltalál minket, és akkor történik valami fantasztikus, és akkor utána így kiszáll. Most nem akarok felekezeteket megnevezni, de mondhatom akár a karizmatikusokat is, meg másokat is, akiknél nagyon ez a feelingje észnek, hogy így várjuk a Szent Lelket, és maga az, ahogyan várják, meg amilyen képet festenek róla, az tényleg ez a gömbvillám típusú Szentlélek. De nehogy azt higgyétek, hogy ez csak esetleg karizmatikuséknál van, mert reformátusoknál, meg másoknál ugyanez megvan, csak nem mondjuk az ilyen csodás jelenségekkel kapcsolatban, hanem a megszentelődéssel kapcsolatban van. Ez gyakorlatilag a fatalista istenkép, ez a fatalista Szentlélek kép. Hogy hát a Szentlélek az így teljesen kiismerhetlenül jön, megy, vagy itt lesz, vagy nem lesz itt, akkor várjuk, és akkor hát ha épp ott van, akkor megszentel minket, ha meg nincs ott, akkor meg hát buktuk. Akkor ezt az egész történetet buktuk. És akkor várjuk a gömbvillámot, most folytatom a hasonlatot. És ugye erre van igény is, mondjuk a János 3, ugye amikor azt mondja, hogy ugye az Isten lelke olyan, mint a szél. Jön, megy, nem tudja senki, hogy honnan jön, hová megy. Igen. Csak érdemes továbbolvasni a gondolatmenetet. Mert ezt kimondja Jézus, és utána Nikodémus rákérdez, hogy hogyan lehet a Szentlélek által újjászületni. És utána Jézus beszél tovább, és elkezd, lássatok csodát, az evangéliumról beszélni. Ugye ott van a János 3.16, de ez szorosan összefügg azzal a gondolatmenettel, amiben benne vagyunk. Hogy hol munkálkodik a lélek? Hogyan munkálkodik a lélek? És erre Jézusnak a válasza az Nikodémusnak, hogy higgy az evangéliumba. És elkezd az evangéliumról beszélni, hogy ő majd fel lesz emeltetve, meg lesz feszítve, stb. És hogy ez mit ér el? Hogy nem vagyunk ítélet alatt, hanem örök életünk van. Elkezd az evangéliumról beszélni. Ahol az evangélium üzenete, ott van a Szentlélek munkája. Tehát igenis lehet tudni, hogy a Szentlélek hol bukkan föl. Ott, ahol az evangélium gazdagsága, ott van. És vegyétek észre, hogy mi is, amikor éljük az életünket, mikor tudjuk a legjobban érezni magunkat lelkileg? Akkor, amikor tele vagy az Isten szeretetével, amikor tele vagy az Isten ajándékaival, amikor tele vagy azzal, hogy most neked tényleg bűnbocsánatod vagy, amikor tele vagy azzal, hogy Isten mindig velem van, kegyelemből, amikor biztos vagy abban, hogy vezetni fog, akkor is, amikor nem tudod, hogy hogyan. De értitek, ez mi? Hogyha ez most mind fel, ez most mi? Ez az evangélium. Amikor tele vagy az evangéliummal, akkor vagy tele a Szentlélekkel. De ezen a ponton még azt szeretném elmondani, ugorva a következő tévhitre is, ha épp nem állok Isten lelkének vezetése alatt, akkor távol vagyok Istentől. Én magam is nagyon sokat mondom ezt, és nagyon sokaktól is hallom, mert hogy most keresztényekről beszélek, hogy olyan távol vagyok Istentől. Ráadásul már hosszú évek óta olyan távol vagyok Istentől. Ha ezzel alatt azt értjük, hogy te távol érzed magad Istentől, akkor elfogadom. Mert ilyen van, hogy mi távol érezzük magunkat Istentől. De az evangélium az az, hogy mi soha nem vagyunk távol Istentől. Ezért is nem igaz, hogy a Szentlélek olyan, mint a gömbvillám. Mert az apostolok mindenhol azt tanították, és az apostolok cselekedeteinek az elején is ez van az Akcsal 2-ben, hogy a szeretett gyermekek, az Isten gyermekei megkapták a Szentlélek ajándékát. Beléjük költözött a Szentlélek ajándéka. Az 1 Korintus 6-ban egyenesen azt írja Pál, hogy mi egy lélek vagyunk ő vele. Lehet ennél közelebb kerülni valakihez, hogy egy lélek vagy ő vele? Nem hiszem. Ennél közelebb már nem lehet kerülni. Soha nem kell azt érezned, hogy távol vagy az Istentől. Mert nem az számít, hogy én hogyan érzem magam, hogy én mennyire érzem magam távol Istentől. Hanem az számít, hogy ő mennyire van távol tőlem, és ő nincs távol tőlem. Mert én a Szentlélek temploma vagyok, a Szentlélek jelenlétének a helye vagyok. A Szentlélek lakozást vesz a szívünkbe, de ez a lakozást vesz, ez ugye az, hogyha kicsit modernebb kifejezéssel, hogy mint amikor otthon vagy valakinél. A Szentlélek otthon van nálunk, beköltözött, egy vagy a Szentlélekkel. Az a Krisztus lelke, aki benne munkálkodott itt a Földön, az most bennünk mindannyiunkban, gyermekekben ott él. És nem megy sehová. Nem reddes ide-oda, hanem ott él bennünk, és egy vagyunk a lélekkel. És ilyen szempontból most ezt értsétek jól, hívogatni sem kell, vagy érdemes. Nekem ezzel a hívogatással az a bajom, én értem, hogy lehet ezt jól is érteni, de értitek, alapvetően a hívogatás az ugye az fejezi ki, hogy te ott vagy, én itt vagyok, és ide hívlak, hogy gyere már ide, létszi. De értitek, maga a kép az ugye az fejezi ki, hogy valami itt távol van, és ezért közel hívom, hogy gyere ide. De az apostolok minden levelükben azt képviselték, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk. Én azt értem, hogyha a hívogatás alatt azt értjük, hogy munkálkodj, akkor értem. De hogyha a távolról próbálom meg közel hívni, az egyszerűen csak olyankor nem hiszem el az evangéliumot. Amit már elmondott nekem, az apostolok már számtalanszor elmondták. Hát az egész apcsel úgy kezdődik, hogy ugye leszáll az apostolokra a lélek, és ott marad. Nem megy sehová. Vagy a templom kifejezés, amikor az 1 Korintus 6-ba Pál azt írja, hogy mi az Isten temploma vagytok. És gondoljatok bele, hogy ott paráznasággal küzdő keresztjénekről beszél, és nem az apostolnak a logikája, hogy hát belőletek eltávozott a Szentlélek, ezt buktátok. A harmadik paráznaság után elmegy, távozik, kimegy az ajtón. Véget ért a kegyelme, elfogyott a türelme, stb. Már nem szeret titeket. De nem ezt írja ezeknek a paráznáknak, hanem fordított a logikája. Az a logikája, hogy figyeljetek, ti az Isten lelkének a temploma vagytok. Hát illik a paráznaság ehhez? Hogy ti a Szentlélek jelenlétének a helye vagytok? Illik ez ahhoz? Illik? Vagy nem illik? Nem azt mondja, hogy megharagudott, nem azt mondja, hogy elmegy. Még egyébként azt sem mondja, hogy megszomorodott. Hanem kiindul az evangéliumból, hogy te az Isten lelkének az otthona vagy mindig. Akkor is, ha nem érzed. Ott él benned a mindenható atyának a lelke. Nagyon közel van. Ott van a segítség, ott van az erő, ott van a bölcsesség, ott van a kedvesség, ott van a jóság. És még az Isten lelkének az ajándékával egy kicsit hadd változtassam meg a szót, hogy a bibliai szóhasználata megegyezően, ugye az ígéretés azon, hogy én a szívemet és a lelkemet adom nektek. És a lelket cseréljük le a szívbe. Tehát az ajándék az evangélium, hogy az Isten a szívét adja oda neked. Mit jelent az, amikor valakire azt mondjuk, hogy odaadtam neki a szívemet? Amikor megkaptad a Szentlélek ajándékát, akkor Isten odaadta neked a szívedet. A szívét, bocsánat. Odaadta neked a szívét. Szeretetét. Odaadja a szívét. Nem egy felszínes kapcsolat van közöttetek. Ő tényleg szeret téged, a szívét adta neked. Ez az egyik nagyon fontos jelentés a lélek ajándékának. Nem is az, hogy most milyen gyümölcsök terem meg hasonlók. Hanem tiéd az Isten szíve. Szeret téged. A másik meg az, és ez nagyon fontos, hogy olyan értelemben is belénk költözik, hogy Krisztus jelleme költözik belénk a Szentlélek által. Jézusnak a szíve ott dobog benned. Jézusnak a szerető, jóságos, kedves, türelmes szíve ott dobog benned. Minden keresztényben ott. Nem igaz az ilyen szempontból, hogy benned bár nincs semmi jó. A Róma hétben ezért kvázi javítja ki magát Pál. Azt mondja, hogy nincs bennem semmi jó, vagy inkább a testemben, a szarcban nincs semmi jó. De a Szentlélekben és a te lelkedben már van jó. Te már egy lélek vagy ő vele. Az Isten szeretete, az Isten kedvessége, az Isten jósága ott dobog benned. Te igenis tudsz olyan lenni, mint Jézus. Ott él benned. Megvalósulhat. Minden helyzetben ez megvalósulhat. Nincs messze tőled. Nem kell érte megdolgoznod. Ott él benned. Inkább csak felszabadítani bizalommal, ennyi. Nem megdolgozni. Egyszerűen bízom ebben és megvalósul. Nem kell túltágast állnom ezért. Ott él bennem, bízom ebben, és megvalósul. Elhozta Krisztus jellemét a szívünkbe. És ezt megélhetjük a helyzetek, különféle helyzetekben. Itt hozom most ezeket az igeverseket, amivel alátámasztom azt, amit mondom. Ugye akárhogy nem száll el, meg nem megy tovább, ugye János 14-16-ban úgy hangzik Jézus ígérete, hogy elküldöm őt mindörökre. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek erre az igeversre. Hogy mindörökre. Akkor inkább felolvasom, és nem jut eszembe szó szerint. János 14, 16. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párt fog ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Mindörökké. Nem egy sehová. Azért tartom fontosnak ezt a gondolatot, mert ezt kezdem újabban felfedezni a keresztény életem során, hogy tényleg nagyszerű üzenet ez az új identitásnak az üzenete, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, és ezt megragadhatom. De a keresztény öröm hír még ennél is több. azáltal, hogy az Isten lelkét megkaptuk ajándékba, és ott él bennünk. Most ezt sajnos nagyon elvontan sikerült csak megfogalmaznom, lehet, hogy ezzel így nem is érdemes foglalkozni, mert nem akarom elmagyarázgatni azt, amit fölírok. Ugye mondtam nektek, hogy vannak kifejezetten olyan igeversek az Új Szövetségben, ami így kimondja, hogy az Isten akarata hogy. És én ezt direkt összegyűjtöttem, hogy lássuk, hogy na, mi az Isten akarata, mi az, amit akar tőlünk az Isten. És mondtam, az első csoportját azt így végigvettük. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, az az Isten akarata, hogy hálások legyetek, stb. Magyarul nem egy ilyen konkrét vezetésről beszél, hanem egy ilyen megszentelt állapotról, Jézus Krisztus jelleméről. De van egy másik csoport is, és ezeket szeretném most bemutatni. Zsidó 10:10. Az ő akarata, mármint Isten akarata, szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Ugye ebben az igeversben az az érdekes, hogy ugye az Isten akaratának a bemutatásával kezdődik, de nem valami olyasmit mond, amit tőlünk elvárna, vagy amit nekem kéne megcsinálni. Hanem azt mondja, hogy az az Isten akarata, hogy ő egyszer s mindenkorra megszentelt minket Jézus Krisztus testének a feláldozása által, ami nem más, mint az evangélium. Vagy ott van, ha megnézitek, János 6:28-29. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Kvázi megkérdezés Jézustól, hogy mi az Isten akarata. Nagyjából nem. Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Hogy higgyetek bennem. Hogy higgyetek az evangéliumba. János 6:39. Mert az én atyámnak az az akarata, ez már 40. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy az Isten lelkének a munkájában kapcsolatban teljesen elszoktunk feledkezni arról az oldalról, hogy ő egyszerűen az evangéliumot hirdeti nekünk, hogy ő meg akar bennünket erősíteni. Hogy az Isten lelke nem mindig csak akar tőlünk valamit, hanem arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy mi mit kaptunk az Istentől. Hogy mi a miénk. Ott van például Róma 8, közvetlenül összekötve a lélek vezérlete kifejezéssel, ugye akiket a lélek vezérel, azok Istennek fiai. És az Isten lelke a mi lelkenkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Vagy ebből az Isten lelkének a vezetése az, hogy esetleg elkezdesz hallani a fejedbe ilyen gondolatokat, hogy Isten szeret téged. Te szeretett fiú vagy. Az a léleknek a munkája. Én nem túl régóta, olyan 1-2 éve én elkezdtem ezt így tapasztalni. Hogy néha ilyen teljesen abszolút helyzetekben egyszerűen megszólal egy ilyen gondolat a fejemben, hogy az Isten szeretett gyermeke vagy. És úgy el lehet gondolkodni, hogy most ezt érdemes elhessegetni, vagy kitől jön vajon ez a gondolat, most én csak én magamat akarom bátorítani. Miközben azt írja Pál apostol, hogy ha valami gondolat az Isten lelkétől van, akkor ez az. Az Isten lelke megszólal a szívbe, a fejünkbe. Hogy szeretve vagy. Nem azt szólal meg a fejedbe, hogy neked mit kéne csinálnod. Azt szólal meg a fejedbe, hogy te ki vagy az Isten számára. Hogy ő hogyan viszonyul hozzád. Hogy ő mennyire kegyelmes. Galata 1:4-ben szintén egy ilyet olvashattok. Most ezt most nem olvasom fel. Még amit előtte írtam, ott arra szeretném felhívni a figyelmeteket egy következő igazságnak. Ugye ez a János, azt hiszem a 16:13, ugye beszél arról, hogy az Isten lelke elvezet minket a teljes igazságra. Ugye itt tényleg nagyon kevés hely van valójában az Új Szövetségben, ahol a lélek meg a vezetés szó össze van kapcsolva. Ez a második, vagy ez a másik. És itt azt ígéri, hogy az Isten lelke elvezet titeket a teljes valóságra. De ugye ez a valóság, ez az az aléthelye, amire ugye azt mondja Jézus, hogy én vagyok az igazság. Hogy én vagyok a valóság. Magyarul itt nem valami olyasféle kell gondolni, hogy itt ilyen igazságokat elmond nekünk a világról, vagy nem tudom én, hanem gyakorlatilag arról beszél Jézus, hogy én feltárom nektek önmagamat. Tehát, hogy én vagyok a valóság, a lélek el fog titeket vezetni a valóságra. El fog vezetni titeket arra, hogy én ki vagyok és hogyan bánok veletek. És ugye az is ott van a János evangéliumában, hogy aki engem látott, látta az atyát. Vagyis ahogyan megismerjük Jézus Krisztust, úgy tudjuk, hogy milyen az atya valójában. Jézus Krisztuson keresztül. Ez az a valóság, amit az Isten lelke feltár. Most ezt egy kicsit lefordítom egyszerűbbre. Most annyit mondtam, hogy az Isten lelke gyakorlatilag munkálja az Isten képünket. Tehát most így leegyszerűsítve. Tehát, hogy itt ezekben az igeversekben tulajdonképpen erről van szó, csak most levezettem, hogy miért értem így ezt az igeverset. Gyakorlatilag az Isten lelke az Isten képünket munkálja. És most arra is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az Isten képed rendkívüli módon befolyásolja a döntéseidet. Értitek? Tehát, hogy ez most egyelőre egy ilyen nagyon elvont tanításnak tűnik, amit most mondok, és érzem is, hogy kezdem elveszíteni a társaságot, de az igyekszem. Hogy itt jön be ennek a gyakorlatias képe, tehát több szempontból, hogy az, hogy milyen az Isten képed, az meg fogja határozni azt, hogy milyen vagy a munkahelyeden, milyen munkát választasz, kinek mersz udvarolni, és kinek nem mersz udvarolni, kinek mondasz igent, és kinek nemet, és egy csomó mindent. Ez elég távoli összefüggésnek tűnik a számunkra, de ez abszolút így van. Ugye ez kétszer is így van, vagy két igazság is benne van ebben az egyetlen mondatban. Az egyik az az, és ez biztos, hogy talán triviálisabb, vagy jobban gyakrabban találkozunk ezzel, hogy minden ember olyan lesz, amilyen az Isten képe. Tehát értitek, ezért van az, hogyha valakinek alapvetően ítélkező az Isten képe, akkor ő maga is ítélkező emberré válik. Mert olyan az Isten képe. És ez aztán kihat a döntéseire, ugye ez a farizeusok, ugye miért nem ismerik föl Jézusban az Istent? Ugye ez egy nagy talány. Mert a Jézus Krisztusban megjelent Isten kép, az nem egyezett azzal az Isten képpel, ami a farizeusokban megvolt. És mivel nem stimmelt, ezért hát ez nem lehet az Isten, ez ki van csukva, hogy érted ez az Isten, hát ez itt szereti a bűnösöket. Ahelyett, hogy ide jött volna az Isten minket megdicsérni, a bűnösöket meg jó pofán vágni, ehelyett fordítva történik minden, ez teljesen kiakasztja a farizeusi társaságot, hogy érted, itt ezek a bűnösökkel jó nagyokat együtt eszik, meg iszik, mi meg itt meg vagyunk ítélve itt, meg itt elmondja nekünk a Máté 25-öt, hát, vagy 24-et értehetsz. Mert az Isten képükkel nem egyezik. No, de az Isten képükkel egy csomó döntésük abból származik, hogy milyen az Isten képe. Meg úgy van az összefüggés, hogy amilyen az Isten képed, olyan leszel, és amilyen vagy, olyan döntéseket fogsz hozni. Tehát ez a döntéseidre rányomja a bélyegét. De ennek a fordítottja is igaz, hogy ugye az Isten lelke forradalmasítja az Isten képünket, megismerjük, hogy ő milyen fantasztikus Isten, hogy szerető szívű, hogy türelmes, hogy kedves, hogy jóságos, és ahogy az ember betöltekezik ezzel a valódi Isten képpel, ami olyan Isten kép, amilyen Jézus, azt veszed észre, hogy kezdesz elváltozni ennek a képére. Kezdesz elváltozni a saját Istenednek a képére. Egyébként ez a hósásnál szó szerint benne van, hogy olyanokká lettetek, amit szerettek. És ott, hogyha megnézitek a szövegösszefüggést, a bálványoknak a szövegösszefüggésébe süti el ezt a mondatot, hósást. Magyarul azt akarja mondani, hogy ha bálványokat imádtok, hogyha olyan azok az Isten képetek, mint a kemosi, akkor olyanok is lesztek. Ha olyanok az Isten képetek, hogy csecsemőket égetünk tüzes szobrokon, ugye ez az egyik pogány népnek a gyakorlata volt, akkor olyanok is lesztek. És a zsidóság egy része így égette meg a csecsemőit. És erre akadt ki Isten egyébként. A profétákon keresztül. Hogy én ilyet soha nem mondtam. Hogy égessétek meg. Ez a pogány Isten képhez ez oké, de a kegyelmes, ez a szerető szívű, az aki kiszabadított minket Egyiptomból, ahhoz nem stimmel. A másik pedig, ami az Isten képpel összefügg, és a talentumok példázatára szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az Isten képed az olyan szempontból is hatással van rád, hogy mennyire vagy felszabadult, bátor a döntéseidben. Hogy mennyire mehetsz kockázatokat vállalni. A talentumok példázata, ugye ezt mindig azzal az éllel hozzuk elő, hogy ugye az Isten talent mindenkinek ad képességeket, vagy talentumokat, most függetlenül attól, hogy ezt hogy értelmezzük, de ad. És akkor nagyjából egy ilyen moralizáló üzenetet hozunk ki belőle, hogy hát látjátok, akik kihozták, azok lettek megjutalmazva, akkor ti is hozzátok ki a talentumaitokat. És akkor látjátok, aki meg nem volt hajlandó a tehetségét felhasználni, az megbukta, meg kikerült a külső sötétségre. Csak a példázatok benne van a tippok. Tehát, hogy benne van az, hogy miért használta föl a kettő, aki fölhasználta, és miért nem használta föl az, aki nem használta. És ugye, amikor elkezd beszélgetni ott a végén a visszajövő gazda azzal, aki nem használta föl, akkor ott az azt mondja, hogy azért, mert én igazságtalannak láttalak téged, hogy te ott is aradsz, ahol nem vetettél. Magyarul miről van itt szó? Hogy annak, aki nem használta föl a talentumát, annak volt a gazdáról egy nagyon rossz képe. Tehát a gazdáról kialakított kép miatt elásta a talentumát. De akkor ebből következik az, hogy a másik kettő az meg azért nem ásta el, mert ők meg nem gondolták azt, hogy az egy igazságtalan és rohadt gazda, aki majd ott is arat, ahol nem vetett. És mivel helyes volt a gazdáról kialakított képük, ezért mertek kockáztatni. Merték a pénzváltók asztalára tenni a pénzt, és ezért nyertek. Emlékszem, hogy amikor ezt megértettem, hogy ennyire fontos, hogy pozitív legyen az Isten képem, hogy ne gondoljak Istenről, hogy ilyen gonosz, meg ilyen rossz értelemben igazságos módon működik, hogy ez felszabadítja az embert a kockázatvállalásra. Hogy merek kockáztatni. Még filozófia szakon eszembe jutott az a gondolat, hogy milyen jó lenne kimenni ösztöndíjra. És akkor már keresztény voltam egyénként, a keresztény éveim első pár évét tapostam. És már akkor is ott volt bennem a vágy, hogy olyan jó lenne kimenni ösztöndíjra. De föl sem merült, hogy egyáltalán utána járjak, hogy most akkor Erasmusszal hogyan lehet kimenni. És aztán évekkel később azt tapasztaltam meg, akkor már a teológiai szakon voltam, a doktori képzésben, hogy megint eszembe jutott, hogy milyen jó lenne kimenni ösztöndíjra. És pont akkoriban értettem meg ezt a tanítom példázatának ezt a rétegét, amit most elmondtam, és úgy voltam bele, hogy én szabad vagyok. Tehát ha jó az Isten képed, akkor ebből az következik, hogy én szabad vagyok a sikerre, és szabad vagyok a kudarcra. Nem kell félnem attól, hogy most ez a belfaszti ösztöndíj, ez pontosan hogy sikerül. Hogy mi lesz az emberek véleménye rólam. Hogy be fogok-e égni az angolommal, vagy nem fogok beégni az angolommal. Szerintem egyébként beégtem, inkább az volt az érzésem, mint az, hogy nem. Én nagyon rosszul beszélek angolul. És így kimenni egy doktori programba ösztöndíjra, azért az úgy a ciki a kögön. De akkor már ott volt az az Isten kép, hogy de lehet, hogy bízzak az Úrban, és hogy nem az számít, hogy most én ott hogy nagy sikereket fogok elérni Belfastba, és akkor majd biztos felajánlanak nekem egy ilyen professzori széket, mert az ember álmodozik, hát valljuk be, hogy ez az így működik, hogy az embernek azért elszaladnak a gondolatai, hogy hát azért csak vagyok annyira zseniális, hogy esetleg megkapok egy ilyen professzori széket. Az érdekes, hogy az ember annyira ellenmondásos, hogy ugye 10 perc ezelőtt meg még épp azon ízéltem, hogy hát úgy be fogok írni, hogy minden szar lesz, és haza fognak küldeni, meg majd írnak a levelet az egyetemnek, hogy te jó ég, ez az ember ide kijött, és nem is tud angolul, hát máskor küldjetek már olyat, aki levelet tud beszélni angolul. És én voltam az első ösztöndíjas ott a Károlin belül Belfastban, tehát ilyen tudod, az első ember ott van, és jó beégeti az egyetemet. De az volt bennem, és ez az evangéliumi szabadságnak a része, hogy merjek már kockáztatni. Az Isten jóságos, az Isten vezet, az Isten megóv, nem számít az emberek véleménye, hát úgyis tanulni megyek ki. vagy tanulok jobban angol, tehát sokkal pozitívabban kezdtem meg gondolkodni, értitek? Tehát pozitívan változott az Isten kép, és elkezdtem valahogy a világról is, önmagamról is, meg a döntéseimről is pozitívan gondolkodni, és kimentem, és egy tök jó élmény volt, szerintem részbe beégtem, az egyik egyem az kettes lett, tehát úgy értem, hogy ott nincs kettes, hanem ez a 61%, tehát ez a kegyelemből megadjuk, hogy nekem visszafizetni a pénz típusú jegy. És akkor volt egy másik, ami meg ilyen négyeske, ilyen 80, tehát hogy úgy 80%-ot értem el a másik tanegységben. De annyira, tényleg, hogy most ezt az egész illusztrációt arra mondom el, hogy ahogy változott az Isten képem az életem során, az kőkeményen segít a döntésben. Felbátorít. Mert az ember kockázatot vállalni. Ugye ez nekem a nőkkel való kapcsolatomban is ugye így volt, hogy az első kapcsolatom az már valahogy a megtérésem után valami 6-7 év után volt, amikor életemben először mertem kezdeményezni egy lánynál. Azt hiszem, hogy 27 voltam. Mert olyan nagy volt a félelem bennem, hogy nagyon pofára fogok én esni. És nem fognak szeretni, és nem lesz ebből semmi. És 4-5 év alatt jutatott el az evangélium odáig, hogy már legalább megpróbáljam, és akkor lett egy szar kapcsolatom. Remélem, hogy ezt most nem fogja meghallgatni esetleg ez a tudószóval. Nem valószínű egyébként. Mert akkor ott tartottam, egyébként én már ott is nagy élményként értem meg, hogy egyáltalán merek kezdeményezni, tehát már ott az evangéliumi szabadságnak így egy ilyen halványan felpislákoló fénye, vagy nem tudom, hogy fejezem ezt ki, tehát hogy ott már az megcsillant valami, de ugye annyira azért nem voltam ott a topon, hogy most ebből mondjuk legyen is valami ebből a kapcsolatból. De aztán ugye Vitustán már ott sokat emlékszem, hogy bátorság volt bennem, meg határozottság, meg nem tudom én, de hogy ez nem azért, mert én úgy kisajtoltam magamból, hanem ahogy változik az Isten képem, úgy felszabadul az ember. Ahogy a lélek kijelenti a valóságot, az a léthelyát, aki maga Krisztus, és amilyen Krisztus olyan az Atya, és egyébként olyan a Szentlélek is, ahogy magyarul, ahogyan megismerjük Istent, úgy hat a döntéseinkre, a bátorságunkra, a kockázatvállalásunkra. Számomra ez egy nagyon nagy üzenet újabban, ez a kockázatvállalás. Hogy merjétek vállalni a kockázatot. Nem dől össze a világ. Lehet, hogy lesz egy szar döntésetek, de nem dől össze a világ. Van folytatás, van tovább, lehet próbálkozni. Mert én is, amikor nem próbálkoztam, nyilván azért volt, hogy az volt bennem, hogy mi mindig jobb a semmi, mint beégni, vagy hogy még rosszabb helyzetbe kerüljön az ember. Csak emögött az az Isten kép is van, hogy de miért az Isten nem segít, vagy nincs ott, vagy rosszat akar neked, vagy tehát hogy lehetne ezeket sorolni. És hogy az ember ezt megismeri, hogy de azért ő ott van, meg megsegít, meg nincs világvége, valami rossz dolog történik. Hozok egy bátor döntést. Na ezt majd inkább mondom holnap, mert így is elég sokat elszpoilereztem ebből a bizonyságtételből, nem ömözem, fogjátok inni majd, de azért elmondom. Ez a következő tévhit, hogy, és én ilyen közegből jövök egyébként, mert úgy értem, hogy ilyen vallásos közegből vagy, hogy mondjam ezt. Tehát ugye a teljesen gyülekezetemben szerintem ez nagyon erős volt. Ez a, hogyha Isten lelkének a hatása alatt állok, vagy úgyis, hogyha jó keresztény vagyok, stb., akkor alázatos vagyok, ugye ez eddig még oké, tehát eddig még nem a tévhitnek a része, akkor alázatos vagyok. De ha alázatos vagyok, és innen jön a tévhit rész, akkor elmondom magamat minden rossznak, alkalmatlannak, bűnösnek, nullának. Mert ugye az jelenti a keresztény alázat, nem? Hogy én egy senki vagyok, egy nulla vagyok, én bűnösebb vagyok. Mindenki a bűnösök közt az első. Én vagyok, ugye mondjuk, az, hogy nem veszük észre, hogy ugye a bűnösök között az első én vagyok, erre hagyd térjek ki, mert ugye ez a fő igény ennek a hozzáállásnak, hogy Pál ott azt mondja, hogy azért én bűnösök között az első én vagyok. Miért? Mert üldöztem az Isten egyházát. Tehát, hogy egyszerűen a múltjára visszatekint Pál, és azt mondja, hogy én a bűnösök között az első én vagyok, mert üldöztem az Isten egyházát. De ami utána történt, arra nem mondja. Tehát, hogy nem tudom, hogy föltűnt-e már ez a Filippi 4, Ugye van ez a mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ugye ott van a Filippi 4-ben, ezt ugye nagyon-nagyon szívesen idézgetjük. De van előtte is pár mondat, azt is érdemes megnézni. És van egy ilyen mondat a Pálnak, hát nagyon szerény, de azért elmondom, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Nem tudom, hogy ez föltűnt-e, hogy hát az alázatos Pál, az leír egy ilyen mondatot, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetbe kerülök, én arra alkalmas vagyok. Tudok szűkölködni is, ha arról van szó, hogy nincs semmi, én abban is jó vagyok, mert ezt mondja, ezt írja. És hogyha jó megy a sorom, én arra is jó vagyok. Én arra is alkalmas vagyok, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Értitek, az apostol le is írhatta volna azt is, hogy én nem tudok szűkölködni, én nem tudok bővölködni, de mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ugye nagyon sokszor így éljük a keresztény életünket, ugye, hogy én nem tudok semmit, meg semminek az ellenkezőjét nem tudom. De hál' Istennek a Krisztus az engem megerősít. Ez egy külön előadás lehetne, ilyen evangéliumi öntudat címe, vagy öntudatosság címet adtam neki, csak még nem írtam meg. Tehát Pál apostolnak kiválogatni azokat a mondatait, amikor ilyen eszemen dolgokat mond, hogy én többet munkálkodtam az összes többi apostolnál. Hát nagyon szerény hozzáállás. Ugye, hogy van 12 apostol, ott Izrael próbálják ugye evangelizálni, mert ezt biztos rájuk Jézus, hogy ez nem egy túl hálás feladat, azt is megmondta, hogy nem fognak megtérni, de mindegy. De ez a feladat, tehát ez nem egy túl hálás feladat. És akkor így írogatja Pál a levelét, és leírja, és igen, utána hozzáteszi, hogy nem én, hanem az Isten bennem munkálkodó kegyelme. De nem azt mondja, hogy jaj, hát én nem munkálkodom annyit, mint a 14. Jó, hát azok sokkal többet munkálkodnak. Én csak pihengetek, meg nézegetek, meg néha azért megvernek, de az... Tehát, hogy én kevesebb vagyok, én rosszabb vagyok, én bűnösebb vagyok, az apostolok azok zseniálisak. De hát nem én, hanem az Isten kegyelme. Ugye így nem is jön ki egyébként a logika. És itt lehet látni, hogy az Isten kegyelme az alkalmassá tesz minket. Az fölemel minket, az nekünk ad egy új identitást. És az a Jézus Krisztusban már kimondhatjuk, hogy mi alkalmasak vagyunk erre és arra. És nem az a keresztény élet, hogy én senki vagyok, én nulla vagyok. Én bűnös vagyok. De az a baj, hogy amivel azonosítja az ember önmagát, utána azt fogja megélni. Azonosítsd önmagadat azzal, amit az apostol tanít, hogy te szent vagy, te szeretet vagy, te gyermek vagy, te a Szentlélek temploma vagy. Neked örök életed van. A Szentlélek benned él. Ezzel azonosítsd önmagad. Ez vagy te. Nem a múltad, nem a bűneid. Ez vagy te Krisztusban. És erre támaszkodj. Ebben erősítsd meg önmagadat. És az Isten lelke is, így jön ez az egész téma ide, az Isten lelke is ebben akar megerősíteni téged. És megint ugyanaz az összefüggés, mint az előzőnél, hogy gondoljatok bele abba, hogy amilyen az én képed, vagy amilyen az identitásod, az rá fogja nyomni a bélyegét arra, ahogyan döntesz. Tehát ez megint ugyanaz az igazság. És ez egyébként ez tök logikus is, nem? Tehát ha valaki tényleg azt érzi, hogy én loser vagyok, alkalmatlan vagyok mindenre, akkor ez csak arra jó, hogy az embert lebénítsa. Hogy nem merjek kezdeményezni, hogy nem merjek belefogni, hogy nem merjek oda menni, hogy nem merjek megszólalni. Miközben a lélek azon keresztül akar minket vezetni, hogy megerősít minket az evangéliumnak abban a részében, hogy te ki vagy Krisztusban. És ez felszabadít téged a konkrét döntéshozásba, és akkor inkább odamész, inkább megszólalsz, kockázatot válasz, és a többi az identitása ugyanígy érvényes. Konkrét a példát is mondhatok erre, ha van erre szükség. Ezt az égeszakaszt érdemes megnézni, ugye az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ez azt hiszem talán az utolsó ebben a... Nem, még nem, de ez lesz most az utolsó ma. Ezt még elmondom csak zárójelben, lehet, hogy ezt ki kellett volna inkább venni, de hogy ez alatt azt gondoltam, hogy az Isten lelkének a vezetéséről sokan hajlamosak ilyen nagyon ilyen extrém vagy ilyen abnormális módon gondolkodni, és ennek több fajtája van, tehát lehet, hogy mondjuk valaki azt hiszi, hogyha mondjuk valaki a Szentlélektől teljes, akkor muszáj ilyen exaltátnak lenni egész nap. Mert mi a Szentlélektől teljesek vagyunk. Vagy azt hiszi, hogy nekem minden mondatom előtt oda kell mondani, hogy az Úr nekem azt mondta. És akkor az Úr így vezetett, az Úr ez, az Úr az, az Úr, és akkor az ember már így tényleg már az azért, hogy jaj, tényleg mindig, mindenben ennyire rohadt biztos, hogy az Úr mit mondott, meg mi. Tehát, hogy ez nekem mindig gyanús. Vagy amikor a döntéseibe lehet látni, hogy igen, ő az Isten lelke vezetése alatt, igen, és valami olyan döntéssel kezdett beszélni, ami így a józanságnak így, tehát hogy így, ha valamire nem vezethette el Istennek, akkor ez az. Tehát, hogy mindenféle bölcsességtől, józanságtól, önismerettől, Istenismerettől távol meghoz valami extrém döntést, azért, mert ő valahogyan ezt az Isten lelkétől megértette. És egyszerűen nem veszi, hogy de beleillik ez a kontextusba, kit szeretsz ezzel, vagy bölcs ez a döntés. És akkor nekünk így kell élni az életünket, hogy mindig az Isten lelke ilyen adhok gondolatokat ad, aminek nekem engedelmeskedni kell. Szerintem az Isten lelke nem így munkálkodik. De most értsétek jól, az Isten, minél teljesebbek vagyunk a Szentlélekkel, annál normálisabbak vagyunk. Egyszerűen azért, mert helyreállítódik az emberségünk, amilyennek meg vagyunk teremtve. Nem egy ilyen extrém ízé lesz, hanem egy szeretetteljes, nyugodt, szabad, kedves, szolgáló szívű ember, akit vezet a lélek. És történhetnek csodák, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy az Isten lelke nem tud csodát tenni, vagy nincsenek ilyen csodásabb megnyilvánulás. Én nem ezt akartam ezzel mondani. Csak hogy alapvetően a mindennapokban az Isten lelkével való beteljesedés egy ilyen kiegyensúlyozottságot hoz. Egy ilyen szilárd békességet hoz és határozottságot hoz. Egy másoknak figyelést hoz. Körülmények figyelembevételét, informálódást, emberismeretet, világismeretet, és annak alapján születő döntéseket. És akkor itt folytatjuk majd holnap. Mennyi édesatyán, köszönjük neked a te szent lelkednek az ajándékát. Én mindig annyira félek attól a témától, hogy mindig ezt tud a legelvontabbnak tűnni. És azt is tapasztalni szoktam, amiről Luther is írt az egyik helyen, hogy az ember elkezd az evangéliumot beszélni, akkor az emberek hajlamosak bealudni. És ez egy olyan kellemetlen érzés, hogy azt érzi az ember, hogy most hangoznak el azok az igazságok, amik igazán tényleg arról szólnak, hogy mi most, ha lehet ilyet mondani, hogyan kerülünk a te lelked hatása alá. Hogy az evangéliummal beteljesedni. Veled beteljesedni, ezt jelent, hogy az evangéliumban mit adtál nekünk. Így teljesedünk be veled. Kérünk azért, hogy ezek az igazságok, ezek ne szálljanak el a fejünk felett. Én is tudom, hogy nyilván már hallottuk azt az igazságot, hogy a Szentlélek bennünk lakik. De kérlek, Atyám, hogy beszélj a szívünkre azzal kapcsolatban, hogy te jó ég, ez igaz. Hogy ez valóság, hogy ez nem egy metafora, hanem te tényleg bennünk élsz a lelked által. Hát gondoljunk már ebbe bele egy kicsit. Kérlek, Atyám, hogy munkálkodj, hogy mindannyiunk szívébe külön-külön, hogy akárhol, csendben, zajba, ebéd közben, beszélgetés közben, ebbe belegondoljunk ebbe az elképesztő dologba. Hogy egy lélek vagyunk veled, hogy mindig itt élsz bennünk, hogy te soha nem vagy távol tőlünk. Hogy mindig elérhető vagy. Hát ez elképesztő. Kérlek, Atyám, taníts minket erre valahogy. Hadd tudjunk ráhangolódni egyszerűen erre az igazságra. Mert mindig valahogy valamit csinálni akarunk mindig. Hogy valahogy elérhessük azt, amit szeretnénk elérni. Miközben az evangélium arról szól, hogy hát Krisztusban már megkaptuk, itt van, itt vagyok a szívedben, he-hó, ha-hó, itt vagyok. Kérlek, Atyám, hogy erősítsd a mi bizalmunkat, hogy ne önmagunk körül forogjunk, de még csak ne is a bizalmunk körül forogjunk, hanem akkor körül forogjunk, hogy te mit mondasz nekünk, hogy te milyen Isten vagy, és hogy itt élsz bennünk valóságosan a szó szigorú értelmében. És ezért lehetünk olyanok, amilyen te vagy. És ezért megélhetjük azt a békességet és azt az örömöt, ami benned megvan. Mert a te szíved itt dobog bennünk. Kérlek arra, hogy hadd tudjon a mi szívünk a te szíveddel együtt dobogni. Hogy ne a bűnös természetünkkel dobogjon a szívünk, meg az emberek véleményére dobogjon a szívünk. Hanem, hogy átvehessük a te szívednek a dobogását, és úgy dobogjon a mi szívünk, ahogy a te szíved. És megtapasztaljuk ennek az örömét is, ennek a békességét is. És azt is, hogy ez teszi lehetségessé az, hogy szeressünk, hogy békességünk legyen, hogy türelmesek legyünk, hogy te magad megnyilvánulsz rajtunk keresztül. Ezzel ajándékozz meg minket, hogy ezt megtapasztalhassuk. Mert ez az igazi keresztény élet. Amen.